Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Hálátlan szerep a második vonalban lenni, közvetíteni a döntéshozók és a végrehajtók között. Ez azonban neki testhez álló feladat, mert jól tűri a döccenőket. A hazai természetvédelmi szakemberek szűk közösségén kívül csak néhányan tudják, hogy oroszlán része volt Magyarország egyik legritkább madarának megmentésében. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok, vendégem Kapocsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság általános igazgatóhelyettese, akinek munkáját Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el. Meglepődött az elismerésen? Vagy számított rá? Súgtak, hogy kap egy ilyet?
Természetesen meglepődtem, semmiféle információm erről nem volt. Több mint 30 éve itt dolgozok, és az eddigi munkám elismeréseként gondoltak rám, és én ezt úgy kezelem, és úgy is éltem meg, hogy ez nem a saját egyéni teljesítményemnek az elismerése, hanem azoknak az embereknek, akiknek a vezetője lehetek, vezetője vagyok, akikkel együtt dolgozunk, mindannyiunk közös munkájának az elismerése.
Amikor fogadott az imént az irodájában, akkor azt mondta, hogy hát nagyon nehéz lesz ez a beszélgetés, mert szokatlan ez a helyzet. Azt mondták önről a többiek, hogy István egy nagyon megbízható, szorgos, dolgos ember, csendes, nem az a fajta, aki szeret ott lenni a társaság középpontjában és mutogatja magát. Talán ezért is lehet szokatlan, hogy kapott egy ilyen kitüntetést.
Általában nem a frontvonalban dolgozok, hanem a második vonalban, és ez pontosan az a feladat, amikor közvetíteni kell a döntéshozók és a végrehajtók között.
Nem hálás munka.
Egyáltalán nem hálás, viszont én azért szeretem ezt, mert úgy tűnik, hogy ez közel áll a habitusomhoz, mert szeretek szervezni, szeretem átláthatóan kezelni a dolgokat, és erre úgy veszem észre, hogy a kollégáimnak is igénye van, szüksége van, hogy ezt a támogatást megkapják.
Azt is mondjuk el gyorsan, hogy nemrég kapott egy szakmai díjat is. Talán nincs is nagyobb annál, amit kapott.
A Pronatura díj az a szakmánk csúcsa, annak a munkának az elismerés, amit szakmai életútnak lehet tekinteni. Ugyan még van előttem talán egy pár év a nyugdíjba vonulásig, de az elmúlt évtizedek munkáját, és még ehhez is hozzáteszem, hogy nem csak az egyéni teljesítményt ismerték el ezzel.
Honnan hozta ezt a hatalmas munkabírást, ezt a kitartást? Nagyon ritkán van dicséret meg hála, de annál több a munka és a feladat, meg lehet, hogy a szúrós pillantások is olykor a beosztottak részéről. Szóval honnan van ez a hatalmas stressztűrő és mindent kibíró természete? Azt tudom, hogy karcagi, a kunságról való, talán onnan, amiatt?
Igen, karcagi vagyok, de én nem érzem úgy, hogy a remek stressztűrő képességem lenne, inkább önuralmam van. Próbálom mindig úgy kezelni a dolgokat, hogy az ne váltsa ki a kollégáimnak, meg a velem szemben ülőknek az ellenszenvét, hanem igyekszem átgondolni, megfogalmazni világosan azt, amit szeretnék. Az, hogy a nehézségektől nem ijedek meg, annak biztosan van valami köze ahhoz is, hogy a családomban sem mindig a legkönnyebb feladatokat választották, illetve kapták a családom tagjai, főleg a szüleim. Apám agrármérnökként a Karcagi Kutatóintézet dolgozott, anyukám pedig ugyanígy dolgozott műszaki rajzolóként. Végig a munkaviszonyukat egy munkahelyen töltötték ki. Ez nekem egy minta volt a kitartásra.
Nyugdíjasok már?
Édesapám már elhunyt, anyukám nyugdíjas már régóta.
Karcagon nőtt fel?
Karcagon nőttem föl, igen, egészen katonakoromig Karcagon éltem, és középiskolai tanulmányaim idején találkoztam dr. Tóth Albert tanárúrral, aki a kisújszállási Móri Zsigmond Gimnáziumban biológia tanára volt. Egy Kitaibel Pál tanulmányi versenyen való jó szereplésemért kaptam tőle meghívást egy hortobágyi kutatótáborba. Na, ez a hortobágyi kutatótábor aztán úgy tűnik, hogy meg is pecsételte a sorsomat, mert...
Az a néhány nap?
Nem csak az a néhány nap, mert volt azért bennem egy elég erős kötődés a táj iránt, volt egy erős érdeklődés a biológia iránt, és amit még akkor nehezen lehetett megfogalmazni a természetvédelmi hivatal oktatás iránt is. Na, ott találkoztam olyan emberekkel, akik igazi példaképemmé váltak, és követtem is a munkájukat, a tevékenységüket. Innentől kezdve sok-sok éven keresztül, talán 15-6 éven keresztül aktív résztvevője voltam ennek a természetvédelmi kutatótábornak. A Hortobágyot igyekeztem egyre jobban megismerni. Szakdolgozatom témája is a Hortobágyjal kapcsolatos volt.
Mikor kaptam meg az első távcsövét? Megvan még egyáltalán?
Megvan az első távcsövem. Én vettem magamnak főiskolás koromba egy bizományi áruházban, és ez egy 832-es szovjet gyártmányú távcső.
Akkor jónak minősült?
Jónak, jónak, sokkal jobbnak, mint szabad szemmel nézegetni a tájat. Mai napig működik egyébként, elég strapabíró jószág. Nem nagyon volt társam, mert Karcagon még viszonylag kevesen voltak, akik ezzel foglalkoztak. Kicsit olyan csodabogárnak is néztek az osztálytársaim, hogy mi a érdekes ebben, de később megismerkedtem évfolyam társaim közül sok olyannal, akinek hasonló volt az érdeklődése, innentől kezdve együtt túráztunk, együtt madaráztunk, aztán táborok során egészen hasonló gondolkodású emberekkel is összehozott a jó sorsom, azok közül sokan ma munkatársaim is.
Amikor fiatal volt, talán gimnazista, akkoriban volt igazán nagy siker a korál, Balázs Fecóék. Emlékszik arra, hogy a korál zenéje mennyire újszerű volt akkoriban?
Emlékszem rá, olyannyira emlékszem, hogy az egyik kedvenc zenekarom volt. Különösen arra is emlékszem, hogy a Taurus együttes egyik száma, a Kőfalak leomlanak, az a korál miatt lett az én korosztályom számára igazán ismert, és szerintem eznek a számnak napjainkban is nagy aktualitása van.
Ben 1986-ban érettségizett Karcagon egy szakközépiskolában, akkor még úgy hívták. Milyen szakon? Mit végzett?
A növénytermesztés, növényvédelem szakon végeztem.
Hát az teljesen passzolt a későbbi elképzeléseihez.
A mai napig is segíti az itteni munkámat.
De ha már itt tartunk, akkor biztosan kristálytisztán tudja, hogy a DDT még ma is kimutatható csúcsragadozóknak a testében, az onnan vett mintákból. Pedig már évtizedekkel korábban kivonták a forgalomból.
Igen, ezek a hatóanyagok a zsírban felhalmozódnak, és éppen ezért vonták ki a világon először Magyarországon, de ezeknek a hatóanyagoknak valamilyen változata, főleg a fejlődő országokban még mindig jelen van.
És ha már említve lett 1986 meg a DDT, hát akkoriban volt egy nagy kataklizma, a csernobili atomkatasztrófa, és ön abban az évben vonult be katonának valószínűleg, mert említette azt is, hogy volt sorkatona. Emlékszik arra az évre, 86-ra? Csernobil, érettségi, katonaság.
Teljesen világosan emlékszem, meg a mexikói labdarúgó VB.
Tényleg az is akkor volt, ez már nagyon sok lesz egyszerre. De Irapuato 06.
Igen, na, ez is egy nagy kataklizma volt, de még tudom, hogy évekkel később, amikor különböző szövetmintákat, tehát most gondolok olyasmi, hogy a ruhaszöveteknek a mintáját vizsgáltuk kísérleti céllal, akkor is még a Geiger-Müller számláló gyorsan kattogott.
Hol volt katona? Mit csinált?
Én Baján voltam katona.
Jó messzire elvitték.
Igen, hát hazafelé 9 óra hossza volt, ha vonattal jöttem, de próbáltam stoppal. Nem is voltam valami gyakran itthon. Ezt úgy mondták annak idején, nem voltam egy hazajárógép. Ki lehetett bírni, szóval nem volt semmi probléma. Amikor bevonultam, aznap apám azt mondta, hogy semmit ne vegyek komolyan, mert hogyha észreveszik rajtam, hogy bármit is komolyan vettem, akkor rám fognak szállni. Hát én ezt tartottam is magam. Nem voltam mint a katona, de egyfajta kultúrát vittem otthonról is. Tehát én tudom, és oda is figyelek arra, hogy mi a rend és hogyan tartsuk magunkat az utasításokhoz. Így aztán komolyabb probléma nélkül túl lettem rajta.
Amikor leszerelt, utána jött a főiskola. Ott már valószínűleg tudatosan választott akkor hivatást és szakmát.
Igen, egyértelmű volt, hogy mivel akarok foglalkozni. A növénytermesztés, mezőgazdasági vízgazdálkodás volt a szarvasi főiskolának az irányvonala. Ott végeztem, később szakmérnökére iratkoztam be, mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakon. Majd jóval később, mikor már a Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgoztam, akkor végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a Varga Zoltán professzor által vezetett természetvédelmi ökológus képzést.
53 éves idén a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, az első magyar nemzeti park, de azért nagyon sokáig 73-tól nem nagyon volt tiszta az, hogy mit csinálnak itt, vagy mit kell csinálni egy állami természetvédőnek, vagy természetvédelemmel foglalkozó szakembernek. Hát azért 95-6-ra már kiderült, hogy mi is a feladat, úgyhogy ebbe csöppent bele, de mégiscsak egy hivatali rendszerbe került bele. Azért ne gondoljuk azt, hogy egy állami természetvédelemmel foglalkozó szakember egész nap kint jár a határban, fogja a távcsövet, nézelődik, beül a terepjáróba, aztán egy másik helyen nézelődik, felírja, hogy hány madarat talál itt, meg ott, meg amott. Rengeteg dokumentáció van, rengeteg hatósági feladat van, tehát vannak itt azért lelovasztó részei is ennek a munkának. Hova csöppent, mit csinált legelőször itt a 90-es évek közepén? És volt esetleg ilyen érzése, hogy hát ez nem pont az, amire gondoltam?
Természetvédelmi őrnek vettek fel, itt 2 évig a karcagi őrkerületben voltam természetvédelmi őr, ott a Kecskeri puszta természetvédelmi terület, az Ádor híd és környéke, illetve a Hortobágyi Nemzeti Parknak a déli pusztái. Egy kis része tartozott hozzám. Abban az évben lett a Nemzeti Parknak a szerves része a Sós-Fertő nevű terület, annak az első természetvédelmi őre is én lettem. Természetvédelmi őrként azt a kort nagyon szerettem, bár saját eszközökkel dolgoztam, és a többiek is. Nem volt ennyire magától értetődő az sem, hogy kézitávcsövet kapunk. Jó ideig a saját eszközeinket használtuk, és a gépkocsi futására jóváírt kilométerkeret is elég szerény volt.
Szerelemből csinálta egy részét?
Fogalmazzunk világosan, igen, igen, tényleg. Nagyon tetszett az a időszak, szerettem is nagyon csinálni, és a mai napig is, ha csak tehetem, akkor ezzel foglalkozok terepen a kollégáimmal. Szeretném hangsúlyozni, hogy úgy érzem, hogy ha egy vezető elveszíti a kapcsolatot a valósággal, akkor könnyebben előfordul, hogy rossz, téves döntéseket hoz. Ezért fontos, hogy rendszeresen kijárjak a területre, tartsam a kapcsolatot a munkatársaimmal, a gazdálkodókkal, szembesüljek azzal, hogy ők is milyen nehézségekkel küzdenek. Persze meg kell értetni sokszor velük, hogy főleg védett természeti területen vannak más fontosabb dolgok is, nem csak a gazdasági érdek. Ez az egyik legnehezebb feladat megértetni egy egészen más szemléletben élő, más szemlélettel gazdálkodó emberrel, hogy mondjuk egy nemzeti park belső területén lévő szikes-pusztai gyepnek a legeltetése az milyen állatfajtákkal, milyen legelőnyomással, milyen módszerekkel valósítható meg. Nekünk az a feladatunk többek között, hogy azokon a területeken, ahol természetvédelmi kezelők és vagyonkezelők is vagyunk, ott minden eszközzel tegyünk meg azért mindent, hogy a természeti értékeink a legjobb kondícióban maradjanak meg.
Adam és Anna neve azért az ön generációjának is jól cseng még, meg talán még a kicsit fiatalabbaknak is. LGT, elfelejtett szó, azt mondta, ez nagyon fontos, fontos állomás az életében. Miért szereti annyira?
Van egy olyan üzenete, ami a emberek közötti kapcsolatról szól, az a mostanában kézzelfogható, nagyon jól tapintható generációk közötti különbség, ami nyilván megvolt mindig is, de most különösen úgy érzem, hogy a digitális világban ez a szakadék különböző generációk között egyre nagyobb. Nehezebben értjük meg egymást, nehezebben nyílunk meg egymás előtt, és nehezebben értünk szót. És itt nagyon fontos az, hogy egymással beszélgetni kéne.
Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más, ha hallgatod, nem tudná a parként, mit akar a jó. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó, de mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott. Érzel, látom, amit látsz, mégis másképp mondom, mint amit te vársz. Gondolhatok bármit, előbb mondod ki, megbotlok egy kőben, s te fogsz keresni. Én hordom a balcipőt, rajtad van a jobb, összeköt a cipőfűző, nem egy nagy dolog. Ami nekem jó, az talán neked nem való, de mind a ketten várjuk azt, hogy elmondod, elhagyod, elrabod.
Remélem nem bántottam meg, amikor azt mondtam a beszélgetés elején, hatalmas munkabírású ember, egy olyan operatív munkaerő, aki nagyon sokat bír, nagyon sokat dolgozik, mindig itt van, mindig lehet rá számítani, képviseli a céget, képviseli az állami természetvédelmet Hortobágyon, és egy olyan ember, akinek igenis oroszlán része volt abban, hogy Hortobágyon sikerült visszaállítani több ezer hektáron eredeti élőhelyeket, ugye voltak itt rizsföldek, voltak légvezetékek, rengeteg pályázatot sikerült levezényelni, hogy eltüntessék ezeket a tájsebeknek, mondják önök, hogy visszaállítsák az eredeti állapotot. Nagyon sok ilyen volt, de ami nekem az egyik legszimpatikusabb hozzá nem értőként, hogy sikerült visszahozni a sírból a Széki Csér nevi madarat, amely szinte teljesen eltűnt a Hortobágyról, de hosszú éveken keresztül győzködték önök, ön is személyesen a növénytermesztőket, a gazdákat, hogy mit is kellene tenniük, hogyan kellene ezt végezni, hogyan lehet együtt dolgozni, és ennek az lett a vége, hogy gyarapszik ennek a majdnem kipusztult madárfajnak az állománya. Odáig elmentek önök, hogy keresték, hogy hol vannak ezek a madarak, és itt-ott megtalálták őket. Ez egy nagyon komoly nyomozás is volt ebben, pedig senki nem kérte arra Kapocsi Istvánt, hogy kutassa ezt a madarat. Hogy is volt ez a Széki Csérrel, hogy eltűnt, aztán mégis meglett, és most már gyarapszik?
Vissza kell mennünk egészen a 90-es évek közepéig, amikor az eredeti szikespusztai költőhelyéről eltűnt a Hortobágyról, és a Kecskeri pusztáról is a Széki Csér.
Az Karcag és környéke?
Igen. Igen. Az utolsó székespusztai költőhelye, igazolt költése is, az a Kunmadarasi pusztán volt. Nyomoztunk a madár után, figyeltük, hogy hol alakulnak ki a telepek, ez a telepes viselkedés hogy alakul át, milyen más parti madárfajokkal, vagy bébiccel, nagygodával, piroslábú cankóval állnak össze közös telepekbe.
És összeálltak?
Igen, összeálltak, csak azt tapasztaltuk, hogy a víznyomás által kikopárosodott, vagy kiritkult tavaszi vetésű kapár kultúrákba költöztek ki, főleg kukoricába, a napraforgóba, de találtunk olyan hiányosan kelt lucerna táblában is kialakuló laza telepszerkezeteket. Ez sajnos a ragadozók számára fokozottan kitett állapotot jelentett. A szörm és tollas ragadozók könnyen hozzáfértek ezekhez a madarakhoz, mert a telepes szerkezet nem működött jól, a védőriasztó magatartást nem tudták kellő hatékonysággal ezek a madarak alkalmazni. A másik probléma pedig az, hogy a gazdák nem tudva arról, hogy a szántóföldjükben milyen értékes természeti értékek vannak, mechanikai gyomírtást végeztek sortközművelő kultivátorral, aminek az lett az eredmény. eredménye, hogy ezeket a tojásokat, tojásos fészekaljakat felszámolták, megszüntették. Mondom még egyszer, nem azért, mert nem voltak figyelmesek, nem voltak körültekintőek, mert egyszerűen nem is tudtak róla, hogy ott milyen értékek vannak.
Mennyivel csökkent le, vagy mennyire, hány költőpára csökkent le a széki csérek száma ekkoriban a 90-es évek közepén?
Volt olyan év, amikor csak 15-16 párról tudtunk.
És mennyi volt mondjuk a 70-es, 80-as években?
Hát akkor több száz páros állománya volt a Hortobágyó meg Magyarországon, mert a Kiskunságban, a Körösök vidékén, éppen Szarvas környékén, Rózsáson, Kistelepek környékén viszonylag nagy és stabil állománya élt.
És akkor egyenként el kellett menni a gazdákhoz, hogy jó napot kívánok, mi ezért jöttünk, hogy legyen szíves, akkor ne kapáljon, szántson, lasson, vessen, mert itt van a széki csér.
Igen, az első feladat az volt, hogy meg kellett találni ezeket a telepeket, utána meg kellett találni a gazdálkodókat.
Tehát ők mit mondtak erre, hogy hát menjenek önök a fenébe, nekem itt gazdálkodni kell?
Majdnem szó szerint. Megkönnyítette a helyzetemet az, hogy Karcagon, meg a környékén ismertek. Tudták azt, hogy én is egy mezőgazdasági vállalkozó voltam, meg mezőgazdaságból éltek a nagyszüleim is, tehát tudták, hogy az, amiről beszélek, az valószínűleg nem egy teljesen légből kapott dolog. Így viszonylag könnyen, de nem egyszerűen ment azért a egyeztetés a gazdálkodókkal.
És ön mit kért tőlük? Mit csináljanak?
Abban állapodtunk meg általában, hogy azokat a területeket, ahol a tojásos fészekaljak vannak, azokat hagyják ki a művelésből, kerüljék ki ezeket. Ez történt úgy, hogy kijelöltük karókkal ezeket a foltokat, vagy úgy, hogy a traktoros mellé beültem, vagy beültünk, a kollégákról is beszélek, és akkor mutattuk nekik, hogy hol emeljék fel a művelőeszközt, hol kerüljék ki ezt a foltot. De ezzel a munkával, ezzel a tevékenységgel nem ért véget számunkra a védelmi intézkedés, mert folyamatosan azon törjük a fejünket, azt kutatjuk, vizsgáljuk, hogy lehetne a eredeti szikespusztai költőhelyére visszacsalogatni, ahol sokkal nagyobb biztonságban tudná a fiókáit felnevelni. Olyan megdönthetetlen bizonyítékunk nincsen arra vonatkozóan, hogy mi okozta, hogy ennyire elpártoltak a biztonságos költőhelyektől. Feltételezésünk az, hogy a megfelelő táplálkozóhely, táplálékbázis hiánya az, ami ezt okozta.
És most hány pár lett, mióta önök végig kilincselték az összes karcagi gazdát?
Most körülbelül olyan 80 pár körül van Magyarországon. Ennek döntő többsége a Nagykunságban, Kisújszállás és Karcag környékén található. Ezeknek a madaraknak egy jelentős hányada a rizstelepek környékéhez, az éppen pihentetett rizskalitkákhoz köthető.
Ennio Morricone, az a zeneszerző, aki valami olyasmit tett le az asztalra, ami egészen különleges. Még az amerikai thrash metal zenekar, a Metallica is megletihetve Ennio Morricone-tól, hogy ne legyek ilyen zavaros. A Jó, a rossz és a csúf című filmnek van egy olyan betétdala, az Arany bűvöletében, azt hiszem ilyesmi a címe, amit a híres Metallica nevű metal zenekar ma is használ, és őket is megérintette. És azt mondta, hogy nagyon kedves önnek. Ez a film is, meg ez a dallam is.
Ez a film a fő címzenéje, a Metallica zenekarnak pedig az intrója, tehát minden egyes koncertjükön ez a kezdőzene, mielőtt a színpadra lépnének, ezzel hangolják a közönséget. A film az sok minden miatt tetszik, de itt is egyik érdekes dolog az, hogy sokan nem értik meg, hogy mi a csodát nézek ezen, de a táj, amiben játszódik, az nekem nagyon tetszik, különösen úgy, hogy én ezt a valóságban is láthattam. Ennek a filmnek nagyon sok jelenetét Andalúziában a Cabo de Gata nevű területen vették föl, ami idézi az új mexikói tájat.
Hogyan és hol kapcsolódik ki egy természetvédő, egy ökológus? Elmegy a természetbe sétálni, vagy teljesen mást választ? Színházba jár, valami egészen különleges, extrém hobbija van, tehát hogyan piheni ki azt a feszültséget, azt a nyomást, ami azért az irodában elő-elő kerül?
Extrém hobbinak tekinthető a kertészkedés akkor, ez az egyik, de nagyon szeretek túrázni, és megragadok minden lehetőséget, hogy a munkatársaimmal, vagy a családdal eljussak egy-egy jó terepre. Társaság kedvéért is szeretem ezeket a túrákat, de a terep, a táj, a természet, ami körülvesz, az nagyon jól ki tud kapcsolni. Talán ezért is szeretem a síelést, ami úgy szintén egy szabadidős outdoor, tehát a természetben végezhető sport.
De nem igazán alföldi hobbi, úgyhogy el kell utazni messzebbre.
Egyáltalán nem alföldi hobbi, megint csak visszavezethető szarvasi főiskolás koromra, amikor első sítáborom, ami komolyabb volt, Lengyelországban voltunk, aztán Kárpátalján, ami akkor még Szovjetunió volt. Érdekes terepen síeltünk a hó alatt, a hólepel alatt, amit mi magunk tapostunk le. Még a kivágott fa rönkök ott voltak, úgyhogy ezen a pályán meg lehetett tanulni a síelést. Ezek után jutottam el már jóval később felnőtt fejjel Franciaországba, Ausztriába, Olaszországba. Imádom ezt a sportot.
Amikor fiatal volt, akkoriban a fél ország sportolt. Biztos emlékszik rá, mindig azt mondták nekünk, hogy kis ország, de a sportokban nagyon hatalmas. Sportolt valamit, volt olyan, amit akár Karcagon, akár később talált magának, vagy ráerőltettek őre a szakközépiskolában, máshol. Hát milyen sportokkal ismerkedett meg akkoriban?
A középiskolában volt egy olyan testnevelő tanárunk, aki kemény volt, megkövetelt mindent, de az volt az érdekes. Az első testnevelés órán azt mondta, hogy ő olyat nem fog megkövetelni, amire ő nem képes. Ezután felment kézállásba, kis idő múlva félkézen is megállt. Úgyhogy innentől kezdve letette a garast, hogy mihez kell tartani magunkat.
És ez ment önnek a kézen állása, egy kézen?
Egy kézen nem, de két kézen, igen, mert tornáztam is egy darabig. Meg az atlétika az egy mindennapi dolog volt, a hosszú távfutás volt egyébként az, amiben viszonylag jól szerepeltem. Osztálytársaimmal részt vettünk több méta staféta futóversenyen is Budapesten, ami után mentünk a Népstadionba a kettős rangadókra.
Két laki életet él a család, Debrecen és Karcag között, ez a munka miatt alakult így. Hol szeretnek jobban lenni? Hogy alakult ez?
Mindig, ahol éppen vagyunk, tehát nem tudom erre a választ, hogy hol szeretünk jobban lenni, együtt szeretünk lenni.
Ez a jó válasz.
Igen, a karcagi létben szeretem azt, hogy ott van egy jó nagy tér körülöttem, meg viszonylagos csend, nyugalom. Debrecenben ez a nagy tér nincs meg, mivel egy társasházi lakásnak a tetőtéri lakásában lakunk, de ott van a Hortobágy, úgyhogy bármikor, ha hiányzik a nagy tér, akkor kimehetek.
Egészen biztos vagyok abban, hogy kiváló családapa, férj, és figyel rájuk, hogy együtt legyen a család, és ha együtt vannak, akkor jól érezzék magukat. Valakit sikerült megfertőzni a családban? Természetvédelemmel? Ökológiával? Madár megfigyeléssel? Vett valakinek esetleg távcsövet?
Hát ez nagyon érdekes, mert a húgom az, aki a Körösmaros Nemzeti Parknál dolgozott, úgy szintén 30 évig, most már nem tagja annak a csapatnak, de ő volt, aki a természetvédelemben helyezkedett el, még talán hamarabb is lán egy-két hónappal, mint én. A közvetlen családtagjaimra nem igazán ragadt rá ez a természetvédelem iránti vonzalom. Hát majd dolgozok rajta. Kislányommal idén nyáron megyünk a Hortobágyra egy kalandra feltáborba, aztán majd meglátom, hogy ő hogy szereti meg ezt a természetvédelmet. Semmiféleképpen nem szeretnék erőltetni ilyesmit. Majd, ha ráhangolódik, vagy megtalálja benne a szépséget, akkor majd ő saját magát olyan irányba állítja, ahol megtalálja az érdeklődésének megfelelő dolgokat.
Garbarek, Jan Garbarek nemzedékének egy fontos igazodási pont volt, nagyon sokan hallgatták az ő zenéjét, ott a rendszerváltás környékén, a 80-as évek második felében. Biztos emlékszik arra a korszakra, amikor kazetten hozták a Garbarek zenéjét, hogy ezt meg kell hallgatni, megszereztem.
Annyira emlékszem rá, hogy Lengyelországba képesek voltunk, nem pont ezért, de ezért is elutazni.
Hát onnan nagyon sokan hoztak jazz zenét, mert ott elérhető volt, egy nagyon komoly jazz élet volt akkoriban Lengyelországban.
Krakóban nagyon sok olyan hely volt, ahol este elmentünk egy kocsma hivatalba, és ott egy jazz zenekar egész este játszott, de nagyon jó zenemű boltok voltak, ahol kazettán, lemezen, még a bakeliten lehetett jó zenéket vásárolni, találni. Ha Lengyelországban voltunk, akkor zenei kazettákkal megpakolva jöttünk haza. Ott ismertem meg Jan Galbereknek a zenéjét is, és akkor, mikor a Modemben, Debrecenben volt koncertje, azt nem hagytam ki.
Vendégem Kapocsi István volt, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság általános igazgató helyettese, akinek munkáját Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmester Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Sárváron, FM 96. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Első fejezet.
Október 15-én a Duna mellett fekvő Oresét látogattam meg. Közelében a hegyoldalból sajátságos forrás bugyog. A nép ugyanis azt tartja, hogy ha valaki a benne levő halakból csak egyet is megfogna, a víz azonnal eltűnnék. A forrás bükkfa leveleket is hány ki, pedig bükkfát csak egy napi járóföldre lehet találni. A paulikiánok száma 480. Fa templomuk pusztuló félben van. Ezután Svistovnál átkeltem a Dunán, és Bukarestbe mentem. A város előtt találkoztam a fejedelemmel, ki főuraival, katonáival, 600 zászlóval vadászatra ment. Midőn a fejedelem közelébe értünk, megállottunk és levettük fövegünket. Ő is azonnal levette sapkáját, és a hintaja mellett gyaloghaladó 12 udvarnok közül egyet hozzám küldött, hogy kilétem iránt tudakozódjék. Azonnal megvitte a választ, ez a latin püspök, ki templom szentelésre megy. A fejedelem erre megizentette, csak menjen a városba. A templomot azonban nem szenteltem föl, mivel még nem volt oltárja. Ennél fogva Tirgovisten át visszatértem Bolgárországba, és október 30-án Csiprovácba érkeztem. Közelében emelkedik a Balkán-hegység számtalan arany, ezüst, vas és ólombányával. Jelenleg azonban csak a vas bányák vannak művelés alatt. Az én időmben még ásták az ezüstöt, és 12 ezüst tisztító műhely létezett, jelenleg azonban már egy sincs. Az itt termett bor igen jó áron kell el. Földműveléssel nem foglalkoznak, mivel a város lakosai mind kézművesek és kereskedők. A várost mindenfelől hegyek zárják körül, kocsival csak egyetlen oldalon lehet bemenni. Az erdőkben igen sok vad tanyázik. A lakosok azonban az elnyomatás miatt nem gondolhatnak vadászatra vagy más ilyesmire. A városban levő katolikus templom 25 lépés hosszú, 7 lépés széles, és tel is teli van szent képekkel. Az oltárok száma 3. A legnagyobbik Szűz Máriának van szentelve. A templom födele nagyon rozogga, bizony nem ártana egy kis javítás. A kolostor és a templom 2 folyócska közt emelkedő dombon áll. A temető falában egy nagy kövön Diana istennő képe és egy felirat látható. A katolikusok száma 2140, mindnyájan igen ájtatosak és gyakran járulnak a szentségekhez. Szegényeknek igen sokat kell tűrniük és szenvedniük a török zsarnokságtól. A szakadárok mintegy 2000-en lehetnek. 1640. november 1-én a Csiprovácstól 2-3 mérföldnyire fekvő Glavanovácba mentem. A helység lakosainak száma 1560. Nemzetiségre nézve albánok, mivel hajdan Albániából jöttek, és még ma is beszélik őseik nyelvét. Azonban mindnyájan szlávul is tudnak, és a szentbeszédet is szláv nyelven tartják. November 4-én Zseleznába mentem. A katolikusok száma 440. Csinos templomuk és kolostoruk van. Az oltárképet Márk nevű ragúzai szerzetes 1497-ben festette. A lakosok bolgárok és Oláországgal élénk kereskedést űznek. November 8-án a hegyek közt fekvő Kliszúra helységet látogattam meg. A katolikusok száma 203. Többnyire szegény emberek fazekasságból élnek. A szakadároknak a közeli erdőben gazdagon javadalmazott állítólag 700 éves zárdájuk van. Ezután röviden le fogom írni Bolgárországot, mely egészen a szakadárságba süllyedt. A konstantinápolyi patriarkátus közelsége folytán az egész kelet csupa szakadárral van tele. Különösen Szerbia, görög és bolgár ország, továbbá Albánia és Bosznia nagyobb része, egész Hercegovina, Szerémség, Moldva, Olá és Muszka ország. A bolgárországi katolikusok száma szerfölött csekély, és valóban csodának nevezhető, hogy a katolikusok még mai napig megőrizték hitöket. Bolgárország magában foglalja a hajdani alsó és felső Mőziát, Makedónia legnagyobb részét és Trákiát, mivel csak a Gallipolii tenger körül beszélnek még görögül. Oláország felé a Duna képez határt. A szakadárok szerint a királyi székhely kezdetben Ohridában volt. A bolgár király Ohridából előzetvén Trnovóba tette át udvarát. Némelyek állítása szerint Bulgárország sokkal nagyobb, mint Szerbia, Bosznia, Dalmácia, Horvát és Magyarország együttvéve. A városok, mezővárosok, falvak, majorok mennyisége megszámlálhatatlan. Tehát mennyi millió lélek került a démon hatalmába? A törökök csak a nagyobb városokban és mezővárosokban laknak. Csupán a Fekete-tenger felé találhatók a falvakban. A hegyes vidékeken és Zagorjében sehol sem láthatók. Bulgárország a világ legszebb vidékeinek egyike. Terjedelmes szántóföldek, mezők, magas hegyek, tiszta vízű patakok és folyók, erdők és ligetek kellemesen váltakoznak. Gabona, bor, bivaj, juh, szarvasmarha, ló, arany, ezüst, ólom, réz, vas, hal, gyümölcs bőven fordul elő. Ha Bulgárország valamely keresztjén uralkodói volna, bármely európai királysággal kiállná a versenyt. Azonban a keresztjének halálos ellenségének hatalmában van. Ennél fogva Isten elrejtette a bányákat, melyek nem találtatnak meg, mint ezelőtt. Tartsa meg azokat az egek ura valamely katolikus uralkodó számára. A templomokon kívül sehol sem látható szent írás. Egyéb iránt 100 közül alig találhatunk egyet, ki értené, amit olvas, mivel iskoláik nincsenek. Ha valaki egy kicsit megtanul olvasni, fizet valamit a vladikának, megházasodik, és lelkésszé lesz. Valamely szerzetestől vettem egy bibliát, melyet szláv nyelven Moszkvában nyomtattak. A szakadárok nemigen járnak templomba. Ha azonban az istenházába ételt és italt visznek, mindnyájan elmennek, és a sárga földig lerészegednek. A papok és szerzetesek pedig ivás tekintetében még híveiken is túltesznek. Tehát a vak vezeti a világtalant. A pápáról azt mondják, hogy aranyszakállát valamely szép római leány kedvéért levágatta. Szégyenből aztán nem mert elmenni a 7. zsinatra. A böjtökre igen sokat adnak. Húst ugyan nem esznek, hanem mást 3-4 is napjában. A püspökök többnyire görögök, és jövedelmüket janicsárok segélyével hajtatják be. A kelyhek leginkább ónból, a falvakon pedig fából valók. Egyházi könyveik alig vannak. Az evangéliumok kéziratban 40 tallérba kerülnek. A daszkáloknak nevezett szerzetesek folytonosan könyveket másolnak. Ha a vladika valakit meg akar fosztani a szentségek kiszolgáltatásának jogától, egyszerűen elveszi az illető pap sapkáját. A lelkész azonnal megérti ezt, és addig nem tehet semmit, míg a sapkát vissza nem kapta. 1640. augusztus 24-én a síkságon fekvő Krajovába mentem. A város közelében a Zsíl folyik. Környéke igen termékeny, szőlő azonban kevés terem. Krajovában minden pénteken nagy vásár tartatik, melyre még Konstantinápolyból is jönnek marhakereskedők. Itt nem laknak katolikusok, hanem a pénteki vásárra híveink közül is sokan eljönnek. Szent Bertalan napján egy olának szobájában misét mondtam, mivel a szakadárok nem engedték meg, hogy templomukban misézhessek. A szakadárok száma több mint 1000. Számos fatemplomuk és egy kőből készült csinos anyaszentegyházuk van. Ez utóbbit 5 kupola és egy harangtorony díszíti. Krajova a nagy bán, azaz a tartomány második fejedelmének székhelye. Egész Oláországban csak a fejedelem és a krajovai nagybán mondhat ki halálos ítéletet. Közelében gyönyörű ligetek közt egy szerb és egy görög zárda látható. Augusztus 26-án a Magyarországból jövő hajózható Olt mellett fekvő Szlatinát látogattam meg. Az Olá lakosok száma több mint 500. Itt sem laknak keresztjének, azaz katolikusok, hanem a vasárnapi vásárra sokan eljönnek. Szlatinától mintegy 10 mérföldnyire találjuk Máté fejedelem házait. E palota körül terül el Braukoveni falu, hol a nevezett fejedelem igen szép templomot építtetett. A falu közelében valami rombadőlt kolostor létezett. A fejedelem fölépítette és várszerűleg megerősítette. Karakal városán is keresztül mentem. Itt Mihály fejedelem házainak romjai mai napig láthatók. Az olá lakosok száma 700. Egy kőtemplomon kívül a többiek fából valók. Az Árdzsis folyó mellett Kies vidéken terül el Pitest városa. Itt terem Oláország legjobb bora. Szép templomai és zárdái említésre méltók. Az oláhok száma mintegy 1000. 1640. augusztus 29-én Kümpulunkba érkeztem. A város a hegyek lábánál folyó mellett fekszik. Itt régi időktől fogva laknak katolikusok, kik származásukra nézve szászok, de ma már nem beszélnek többé németül, hanem csak oláhul. Számuk több mint 500. Ezek hosszú ideig Luther eretnekségében sínylődtek. Lelkészeik Erdélyből jöttek és megnősülhettek. Még ma is él a ma lelkészek egyike. A misszionáriusok azonban Isten segedelmével és a fejedelem közreműködésével elűzték az eretnek lelkészt. Azután megtérítették a szegény eltévejedetteket. Szeptember 1-én Tirgovistbe, a havasalföldi fejedelmek régi székvárosába érkeztem. A Jalomica a városon keresztül, a Dümbovica pedig annak közelében folyik. A fejedelmi paloták nem valami fényesek, de azért eléggé kényelmesek. A fejedelem udvarát hatalmas kőfal veszi körül. Vaskapuját erős torony védi, hol éjjel-nappal őrt állanak. A palota mellett a folyó közelében terül el a Vajda kertje. A katolikusok temploma 20 lépés hosszú és 10 lépés széles. Az általam mondott misénél jelen volt egy magyar kapitány is, ki igen jól beszélt latinul. A ferencrendiek 40 lépés hosszú és 14 lépés széles gyönyörű temploma azonban elhagyott, és nem sokára romhalmazzá lesz. A szakadárok száma 20 000, leginkább oláhok, azonban szerbek, bolgárok szintén szép számmal találhatók. A török zsarnokság elől sokan menekülnek a Vajda udvarába, mely nagyobb részt szlávokból áll. A szakadároknak 60 templomuk van. A nagy templom és a főzárda egészen ólommal van födve. Itt is igen sok görög kereskedő tartózkodik. 1640. szeptember 3-án a Dümbovica mellett gyönyörű Rónán elterülő Bukarestbe érkeztem. A város összes terein és utcáin fahídféle készítmény látható, mivel esős időben a gyalogosok, lovasok és kocsik a sárba süllyednének. A fejedelmi palota a folyóparton áll. A palota egy része a folyó fölé van építve, és e palotán kell keresztül menni a túlsó parton elterülő kertbe. A kapu feletti toronyban folytonosan őrség tartózkodik. A fejedelem ezelőtt mindig itt lakott, jelenleg Tirgovistbe költözködött. A katonákat családaikkal együtt ez utóbbi városba rendelte, hol házakat épített velük. Bukarestben nem volt katolikus templom. Nemrég azonban néhány kereskedő a boldogasszony tiszteletére 10 lépés hosszú és 5 lépés széles kápolnát készítetett. Bukarestnek állítólag 12 000 lakóháza, 100 000 lakosa és 100 temploma van. A Duna felé eső részén a dombon szerb betűkkel teleírt fehér kőkereszt látható. E domb alatt a Máté fejedelem által vívott ütközetben elesettek tetemei nyugszanak. Máté ugyanis a moldvaiak és tatárok elleni győzelmét megörökítendő az eltemetettek sírja fölé keresztet állíttatott. A szer fölött termékeny Oláországot délen a Duna, északon az Erdélyi hegység, nyugaton pedig ugyanazon hegylánc határolja, ugyanis a Balkán a Dunát átlépve egészen körülveszi Bolgár és Olaországot. Azután az erdélyi határon Moldva felé húzódik. Az ország csak nem egészen sík, csupán a folyók és hegyek közelében emelkednek dombok. A dunamenti vidék fátlan, azonban egy napi utazás után sűrű erdőkbe jutunk. Minden nemű gabona rendkívüli bőségben terem. Az oláhok azonban nem sokat törődnek a földműveléssel, hanem csak a saját szükségletük számára termesztenek. Többnyire lóval szántanak. A síkság folytán igen sok kocsit tartanak. Az itt ásott sót egész Törökországba széthordják. Az arany és ezüst bányák azonban Arlagon hevernek, mivel a nagyúr előre követelné az évi adót. Vasat és rezet nagy mennyiségben ásnak. Tirgovist mellett a földben bizonyos fekete anyagot találnak, ebből gyertyát készítenek. Ezen kívül szurok is fordul elő. Szőlő csak némely vidéken terem, a bor különben sem valami tüzes. Az oláhok mézből és kölesből italokat készítenek. A kölesből csinált italt bragának nevezik. A hegyek alatt elterülő vidékeken temérdek, körte és szilva terem. Itt valóságos gyümölcserdők léteznek. A vajda a nagyúrnak óriási adót fizet. A katonaság és az udvartartás szintén rengeteg pénzt nyelnek el. Ennél fogva a szegény alattvalók többet szenvednek, mintha török uralom alatt volnának. Mindazáltal szabadon építhetnek templomokat, kolostorokat, és tarthatnak harangokat, szóval teljes vallásszabadságot élveznek. Az olá papok és szerzetesek Cirill betűkkel nyomtatott szláv könyvekből olvasnak, azonban nagyon kevesen értik azt, amit olvasnak. Az olá nyelv különféle nyelvekből alakult, az olasz és szláv elem azonban túlnyomó benne. Különféle szavakat összekevernek és eltorzítanak. Mindazáltal egészen sajátságos nyelvet beszélnek. A kolostorok igen gazdagok, és az atoszi zárdák alá vannak rendelve. A zárdafőnökök selyemruhában járnak és hintóban utaznak. Minden zárdának néhány cigány családja van. Ezek szántanak, vetnek, kapálnak, barmot őriznek. A cigányasszonyok pedig mosnak, söpörnek, kenyeret sütnek, súrolnak, tisztogatnak, szóval minden nemű belső munkát végeznek. A cigányok a bojárok jobbágyai lévén, a főurak, ha kolostorokat alapítanak, mindig néhány cigány családot is adományoznak. Mihály fejedelem idejében némelyek állítása szerint 14 ezer falu volt Oláországban. Jelenleg pedig nem sokkal több van 2000-nél, mivel a törökök és a tatárok több ízben feldulták a tartományt, és igen sokan Erdélybe menekültek. Könyveiket Moszkvában, Velencében és Erdélyben nyomtatják. Azonban néhány már az országban is készült. Legtöbbre becsülik a velencei nyomást. A fejedelem fényes udvartartása is említésre méltó. Reggel, délben, továbbá nyilvános kihallgatáskor és este mindig megszólalnak a kürtök. Az alattvalók a papok kivételével mindig letérdelni tartoznak, ha a fejedelemmel beszélnek. A jelenlegi fejedelmet Máténak hívják. Gyermektelen, öreg férfiú. A keresztjén uralkodók kedves barátja, számos kolostort építtetett, és igen sok templomot kijavíttatott.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Első fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.